Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, itt a 92,9 MHz-en. Május első hétvégén vagyunk, kicsit megcsúsztunk, de hát Halas Anna történelmi magazinunk legújabb adása Végső Istvánnal. Szervusz István!
Üdvözlök én is mindenkit!
Hát egy hét csúszás, de nem baj, majd bepótoljuk valahogy. No, hát mai adásban miről lesz szó, milyen évfordulós témához érkeztünk?
Igen, az évfordulóknál elég sokat beszélgettünk a különböző társadalmi szervezetekről, civil egyesületekről, és én már régóta tervezem azt, hogy beszéljünk, de azt gondolom nem először és nem utoljára a halasi civil szervezetekről. Lehet, hogy majd lesz olyan civil szervezet, aminek a történetét külön feldolgozzuk majd egy ilyen műsorba. De most egy ilyen rövid áttekintést gondoltam én el, így a kezdetektől. Nagyon fontosak voltak mindig is a társadalmi szervezetek Kiskunhalason, és ez egy ilyen nagyon sablon mondat, de valóban igaz. Ugye a kommunista, szocialista érában be voltak tiltva, de mégis akkor is voltak önszerveződések. De ezt az időszakot leszámítva egyébként tényleg mindig jelentősek voltak a halasi kulturális, művészeti, egészségügyi és különböző más területeken, gazdasági téren is nagyon fontosak voltak. Az irodalomban, az újságok alapításában, nagyon sok minden területen lehetett látni az ő tevékenységüket, most is, és nagyon-nagyon régen is.
Tehát akkor nem most, nem a 20. század elején, nem akkor kezdődött el ezeknek az alakulása, hanem már sokkal régebb óta?
Igen, pontosan. Tehát nyilván valamiféle önszerveződések mindig is jelen voltak az emberi társadalomban, de ezeknek lett egy ilyen hivatalosabb formája. Ezek úgy általában egyébként ilyen múzeumokkal, színházakkal kapcsolatos törekvések kapcsán jöttek először létre, amikor az emberek szerettek volna saját városukban, vagy vármegyéjükben mondjuk egy múzeumot, vagy színházat elindítatni, akkor ahhoz mindig pénzt kellett például gyűjteni. És akkor lettek ilyen alapítványok, alapot tettek le, ugye, vagy mondjuk szobrot szerettek volna, és akkor ekköré mindig alakult valamiféle önszerveződő aktív csoport. És hát akkor ennek a 19. században lett egy hivatalos formája. És hát elszaporodtak itt Halason is természetesen a társadalmi szervezetek. Először valóban ez a jótékonyság terület volt az, amit megcéloztak nagyon sokan, és elsősorban először az egyházakhoz fűződött, kevés kivétellel. Tehát a katolikusok, reformátusok és az izraeliták azok, akik az első halasi egyesületeket létrehozzák. És hát ezekről fogunk többek között beszélni.
Most egy váratlan kérdés, az alapítvány szó, annak van, vagy te tudod, hogy honnan származik, vagy ez mikortól lehet ezt használni, hát mikortól használják?
Ahogy mondtam is, amikor először alapot tettek, tehát ez volt az alap, amikor valaki kitalált például itt Kiskunhalason is például a halasi kaszinó, és akkor most egy kicsit sokat ugortunk előre az időben, mert még lesz róla szó, tehát a halasi kaszinóban is tettek egy szobor alapot. És akkor onnantól kezdve az lett az alapítványa, gyakorlatilag annak a szobor létrehozásának, ugye a Búsuló Kuruc szobrának 1903-ban hoznak létre egy alapot, és akkor ott elkezdődik egy gyűjtés, tehát először egy ilyen önkéntes, akik ott jelen vannak, akkor bedobálnak pénzérméket mondjuk egy kalapba, vagy egy borítékba, és akkor utána ez az alapítvány úgymond elindul. Például volt Kossuth Lajosnak is szobor alapítványa, egy ilyen Kossuth szobor létrehozására is hoztak. Sajnos az első világháború a legtöbb 1914 előtt alapított alapítványt egyébként elvágta. Volt Vári Szabónak is egy alapítványa, amit a jó tanuló, de szegény sorsú gyerekek javára hozott létre a gimnázium javára. Az például az első világháborús pénzügyi válság elsodorta például ezt az alapítványt is, és hát elég sok mindent. Úgyhogy innen származik, hogy alapot tettek, egy alap elindul, és onnantól kezdve megindul egy gyűjtés. Nagyon fontos, hogyha már erről beszélünk, akkor megemlítem, és szerintem erről is lehet, hogy lesz majd egy külön műsor egyszer, hogy itt kezdik el gyűjteni az ország első Petőfi szobrára is. a gyűjtést. Itt teszi meg Remény Jede hegedűművész, az akkor Európa-szerte nagyon híres és világszerte nagyon híres hegedűművész, az alapot itt találja ki. Itt jár ugye Kiskörös, nincsen olyan messze, rá a Petőfinek a szülőháza, amit már akkor megtalálnak, és akkor tudják, hogy miről van szó, az nagyon nagy hatást tett, de ő itt szállt meg Halason, és innen ad ki egy országos hírlevelet, amiben felszólítja az embereket, hogy indítsunk el egy ilyen alapítványt, és azt, amit ott látunk, ugye Budapesten azt a Petőfi szobrot, annak a gyűjtését innen indították el Halasról.
Na hát, mindig tanul az ember valami újat, akkor ezekről az alapítványokról, egyesületekről lesz szó, maradjanak velünk a folytatásban.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk itt a 92,9-en. Köszöntjük a kedves hallgatókat Végső Istvánnal. Ismét szerbusz.
Szerbusz, én is üdvözlök még egyszer mindenkit.
No hát akkor a mai adásban civil szervezetek vagy szerveződések, nem is tudom, hogy lehetne ezt mondani, hogy az alapítványokat is kiveséztük, hogy honnan is alakult. Amikor így beszéltél, vagy mondtad, hogy milyen témáról lesz szó, mondtad, hogy ilyen kulturális, művészet, illetve sport szerveződés is volt már akkor.
Igen, hát pontosan, sőt, hát lehet, hogy ez meglep elég sok mindenkit. Én a sportot és a vadászatot egyébként egy kalapba szoktam tenni, és így szoktam róla publikálni. Az első sportegyesület az azt gondolom mindenkit meg fog lepni, hogy itt Halason melyik is alakult, ez pedig a Korcsolya Egylet 1888-ban, könnyű megjegyezni. Ez volt az első sportegyesület, amiről tudunk. Arra még egy kicsit térjünk már vissza, hogy tehát az alapítvány és egyesület a mai fogalmak szerint már teljesen mást jelent, igen, természetesen. Igen. Tehát nem alapokat hoznak létre, és nem feltétlenül a gyűjtésről szól az ő tevékenységük, illetve arról is szólhat természetesen. Na most létrehozzák ezeket a sportegyesületek. A legnagyobb sportegyesület, ami ugye létrejön az 1902-ben, az ugye mai napig is gyakorlatilag létezik, ez a KFC-nek, a Kiskunhalasi Futballklubnak a jogelődje gyakorlatilag, ők meg is szokták ezt egyébként ünnepelni, ezt szoktak erre emlékezni. Tehát 1902 az, ami az igazi nagy sportegyesületnek a létrehozása, de mondjuk az első vadásztársaság 1891-ben alakul. Tehát, hogy igen korán létrejönnek egyébként ezek a szervezetek, a Kiskunhalasi Atlétikai Klub, ami szintén lehet a KFC-nek egyébként egy ilyen jogelődje, 1912-ben jön létre, vagy például a Polgári Lövész Egyesület 1920-ban, de viszonylag korán létrejön az első sakkör 1927-ben, úgyhogy van élet, mondhatni, hogy van élet, a dualizmus korában is, de leginkább a Horthy korszakban pezseg ez a fajta sportélet, számtalan egyesület, önszerveződés, még olyanok is nyilván, amik nem lesznek jogilag bejegyezve, de léteznek és sportolnak az emberek, ugye nem beszélve arról, hogy van egyébként teniszklub is, tehát hogy teniszeznek, és erről vannak fotók is, tehát hogy zajlik ez a fajta nagy-nagy sportélet, ez egy nagyon fontos, hát ugye nincsen még internet, televízió, a rádió is elvétve van még csak néhány helyen, két világháború között, úgyhogy az emberek kimozdulnak, egyrészt járnak sportrendezvényekre, tehát járnak ilyen tornatermekbe, vagy kisebb sportpályákra megnézni a különböző vetélkedéseket. Rengeteg kisebb-nagyobb ilyen labdarúgó csapat is van. Tehát a Halasi futballklub, vagy futballélet az abból a szempontból is virágzik, hogy többfajta futballklub van. Tehát van külön például a 30-as években ide települő katonai alakulatoknak is külön labdarúgó csapatai vannak. A városi nyilván be van nevezve az országos szintű bajnokságokba. Hatalmas futballélet van itt egyébként a környéken. Ebből talán az egyik kiemelkedő az Kelebia. Kelebia gyakorlatilag majdnem, hogy a front ideérkezésének köszönheti az, hogy nem sikerül az első osztályba bekerülnie. Tehát, hogy olyan szintű futballélet van, hogy egy kelebiai kis település az bejut majdnem az első osztályba, és hatalmas mérkőzéseket játszanak itt egyébként, a Vadkerti futballklub is, a Keceli is, nagyon fontos, országosan jegyzett futballkluboknak számítanak gyakorlatilag. Hát ezt a második világháború elsodorja. teljes mértékben, és gyakorlatilag onnantól kezdve számítodik az, hogy a tényleg a megyeszékhelyek, illetve Budapest felé koncentrálódik. Ugye nagyon fontos itt megemlíteni például a Henni Gézának a nevét, aki az itteni, szintén egy egyesületnek, hát inkább politikai szervezetnek, a Movénak, a Magyarországos Véderő Egyesület labdarúgó csapatának volt a kapusa, és ugye fölkerül Budapestre, Ferencvárosnak a kapusa volt, válogatott kapus is lesz, aztán pedig ugye hát ő az, akit kiszorít a politika a labdarúgó életből, és ugye az Amerikai Egyesült Államokba kell neki emigrálnia, és ott egyébként az ottani válogatottnak lesz később a szövetségi kapitánya. Kiskunhalasi születésűként, de ő is itt ebben a gyakorlatilag civil és sportegyesületi életből nőtt ki, és itt fedezték föl.
No, hát belevágtunk a közepébe, majd a következő blogban azért visszamegyünk az elejére, hogy melyik volt legelső egyesület, vagy egyesülés. Tehát az, hogy Korcsolya volt legelső itt Kiskunhalason, erről van valami külön feljegyzés, hogy miért pont az, vagy mi lehet az oka, hogy...
Én azt gondolom, mondhatjuk azt, hogy mondjuk így ebből is látszik, hogy mennyire polgári élet volt itt már. Tehát nagyon sokszor beszélünk arról, hogy itt a népi kultúra és a néphagyományok. El kell mondani, hát sajnos, nem sajnos, Kiskunhalas elég gyorsan polgárosult. Tehát ebből is látszik, hogy a dualizmus korában ez egy nagyon fontos társadalmi lehetőség is volt, találkozásokra, illetve hát akkoriban sokkal hosszabbak voltak a telek. Tehát gyakorlatilag ilyen novembertől márciusig tartott a tél, és akkor az tényleg azt jelentette, hogy hideg is van, meg hó is van, és itt hát ugye nyilván ilyenkor mindig az idősek elmondják, és hát természetesen a város északi, nyugati és majdnem déli oldalaig le lehetett korcsolyázni, sőt volt, amikor körbe lehetett az egész várost korcsolyázni, olyan szinten be volt fagyva a nagy tó és a környéke, és annyira vizes volt a terület, hogy körbe lehetett az egész várost korcsolyázni, úgyhogy adta magát gyakorlatilag a természeti környezetnek, köszönhetjük azt, hogy itt lehetett korcsolyázni, nem kellett egy ilyen műjégpályát létrehozni, hanem ezt használták gyakorlatilag tényleg hónapokon keresztül. Idén sport volt nyilván, mert nyáron nem sok értelme volt a Korcsolya Egyesületnek, de télen viszont egy nagyon komoly egyesülés volt, és nagyon fontos egyesület volt.
No, hát akkor maradjanak velünk továbbra is. Sok-sok érdekes hírrel jövünk vissza a folytatásban.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunkat folytatjuk itt a 92,9-en Végső Istvánnal, a mai adásban a civil szervezetek, illetve alapítványok, egyesületekről lesz szó. A sportot kiveséztük elég rendesen. No, akkor nézzünk meg, hogy melyik volt a legelső, vagy legkorábbi, amiről tudunk, legkorábbi ilyen szerveződés, ha ezt lehet így mondani.
Igen, tehát az első ilyen szerveződések, ahogy te is mondod, egyébként tényleg ilyen egyházi berkekből nőnek ki. Valamelyikről nem tudjuk pontosan, hogy jogilag be volt jegyezve, egyáltalán az egyház községen belül is milyen státuszt töltött be. Így aztán elmondhatjuk, hogy többek között például az izraelitáknál nagyon régóta tudjuk, hogy egy ilyen temetőegyletük van, vagy létezik a Hevra Kadisa, ami egy ilyen baráti egyeset, tehát konkrétan az is a Hevra, az ugye a haver szónak az elődje etimológiailag. Tehát, hogy tudunk ezekről már gyakorlatilag az 1820-as, 30-as évekből is tudunk. De az első ilyen hivatalos, azt a protestáns nőegylet hozza létre az 1850-es évek környékén, de nem tudjuk, hogy pontosan ez be van-e jegyezve, vagy tényleg milyen státusza volt, de az biztos, hogy ők a jótékonysággal foglalkoznak. A következők, azok megint csak az izraeliták, ők hoznak létre egy ilyen jótékonysági egyesületet, majd pedig a katolikusok is ugye igyekeznek ilyen egyesületeket létrehozni, tehát a jótékonykodás, a szegényebb társadalmi réteggel való foglalatoskodás, az egyébként nagyon fontos, a szociális gondoskodásnak az enciklikáját pedig sokkal később, adja pedig ki egyébként 12. Leó pápa a Rerum Novarumot. Ennek ellenére létezik ez a fajta gondolkodása a társadalmi életben, tehát nem önmaguknak hoznak létre gyakorlatilag egyesületeket, hanem más társadalmi rétegeket akarnak segíteni, tehát főleg a szegényebben. Hát itt ugye a tanyavilágban lehetett is segítséget nyújtani. Főleg azért mondjuk a római katolikus réteg az, amelyik el van szegényedve, tehát őket végképp, de hát nyilván a protestások körében is volt szegény ember, tehát ez volt az elsődleges. A római katolikus önképző egylet, az pedig 1868-ban jön létre, de a protestánsoknak is ugye hasonlóan létrejön. Na ez már viszont valóban egy kicsit ilyen ernyőszervezetnek is mondható, tehát itt azért az irodalomról, művészetről, és jönnek majd létre ugye ezek a színjátszó körök, ezeknek az elődeiről beszélünk gyakorlatilag ilyen tekintetben. Úgyhogy léteznek ezek az egyesületek, nem tudjuk mindig pontosan, hogy mikor, hát a helytörténeti kutatások fölírnak bizonyos évszámokat, de gyakran én nekem az a tapasztalatom, hogy az gyakorlatilag az inkább az első említésük hivatalos iratban, és akkor ehhez tesznek hozzá egy évszámot, tehát nem mindig pont akkor alapították, én azt gondolom ezeket, tehát ezeknek biztos, hogy volt valamiféle jog elődje. Aztán nagyon érdekes, ugye például itt volt a ilyen kicsit félreérthető, és lehet, hogy pont még a sportegyesületnél kellett volna említeni, ez gyakorlatilag ott a Halasi úri kaszinó körül létesül, ez az úgynevezett Guriga Társaság, amelyiknek most felolvasom röviden a céljait, az ő megfogalmazásuk szerint, 1892-ben alakultak. Célja: megszerzi tagjainak testedzős, mulattató guriga pályáin a nyári hónapok alatt szórakozásokat, és összetartja a téli hónapok elmúltával meglazult társas életet. Tehát, hogy egy ilyen nagyon, nagyon irodalmi megfogalmazása ez gyakorlatilag, egyszerűen ugye a tekézésnek, és hát ezeket így is kell nagyjából elgondolni. Arról nagyon fontos beszélnünk, hogy azért a különböző szakmák, foglalkozások, illetve társadalmi rétegek azért akkoriban sem, vagy akkoriban nem szerettek azért nagyon egymással érintkezni, ezért aztán külön-külön hoznak létre egyesületeket. Tehát az úri kaszinó, az kifejezetten mondjuk a Horthy korszak szerinti megfogalmazás, az inkább a keresztény közép vagy felső osztálynak volt a helye. Ezért aztán létrehoznak egy úgynevezett kereskedelmi kaszinót, ahol kifejezetten a nem feltétlenül a keresztények, hanem mondjuk az izraeliták, vagy azok, akik nem kapcsolódnak annyira szorosan a különböző keresztény egyházakhoz, azoknak volt egy ilyen gyűjtőhelye. Nagyon fontos beszélnünk majd arról, de lehet most is persze, hogy ezek az egyesületek, alapítványok azért nem voltak kispénzűek. Tehát, hogy ezek megengedhették maguknak, hogy székházakat létesítsenek, vagy építsenek. Ugye ebből kiemelkedik az úri kaszinó, ami most ugye a közösségek háza, vagy mondjuk az ipartestületnek az épülete a Petőfi utcán, ami most ugye a Tiszti klubnak nevezett objektum. De hát jöttek létre más szerveződések is, béreltek is házakat, tehát például az említett kereskedelmi kaszinónak a székhelye az a Torma János Múzeumnak az épülete volt, és ott gyűltek, tehát az is egy egyesületi székhely volt gyakorlatilag. Tehát látjuk azt, hogy fontos is volt az, hogy belvárosi legyen ez az épület. Nagyon fontos helyszín volt társadalmi, kulturális, politikai találkozások helye a 48-as kör, ami ugye az Ötvös utcán most ilyen bútorszaküzlet található benne. Tehát, hogy ezek nagyon fontos helyek voltak, itt voltak táncmulatságok, itt voltak találkozások, külön büfét üzemeltettek, kártyáztak, szinte mindegyiknek volt külön kézi könyvtára, tehát újságot járattak, könyvek voltak benne. Ezeket mind a II. Világháborúban egyébként felszámolják, és az alakuló városi könyvtárnak lesznek az első könyvei gyakorlatilag ezekből a civil szervezeti kézi könyvtárakból.
No, hát akkor folytatjuk még egy blokk erejéig mindenképp az egyesületeket, hogy tartsanak velünk, és hát azért elmondom most is, meg mindig el szoktuk mondani, hogy a hangalbumban, a honlapunkon ugye nyugodtan keressenek ránk, és a Halas Annó régebbi adásait keressék, meg töltsék le, hallgassák meg. No, akkor mindjárt jönk vissza Istvánnal.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Utolsó néhány percébehez érkeztünk a mai Halas Annó magazinnak, Végső István történésszel. A mai témánk ugye a civil egyesületek, szerveződések, de ezt jól mondom, szerveződésnek.
Lehet nyugodtan így.
Ugye volt szó sportról, illetve a legelső ilyen szerveződésről, vagy szervezetekről. Milyen jelentős ilyen társulások voltak még?
Igen, beszéljünk egy kicsit így ezekről a szak egyesületekről, ilyen speciálisabb egyesületekről, ezek is nagyon érdekesek. Például volt egy gazdasági egyesület, 1926-ban jött létre, és annak is úgy röviden felolvasom a céljait. A város földműveléssel foglalkozó közönsége megfogalmazta, hogy földművelés ózsdi módszere, amit üznek, nem jövedelmező, éppen ezért a szakértelem növelésére és egymás segítésére van szükség. Tehát, hogy ezért jött például ez létre. Nagyon fontos volt például Dél-Pest megyei gyümölcs és szőlőtermelők egyesülete, a Halasi Kereskedők egyesület, amit már részben ugye említettünk, a Gazdakör, a Kiskunhalasi Iparos és Kereskedő ifjaknak is volt egy egyesülete, de ilyen speciális volt például Magyar Keresztény Szociális Vasutasok Országos Egyesületének Kiskunhalasi alapszervezetét is ugye létrehozták, de volt a malomipari munkásoknak Országos Szövetségének Halasi szervezete. Tehát voltak ilyen nagyon szép, hosszú nevű egyesületek, talán egy ilyen nagyon érdekes lett, a Magyarországi Bércséplők és Géptulajdonosok Országos Szövetségének is volt Kiskunhalasi alapszervezete. Úgyhogy ezeket létrehozták, voltak persze ezek a politikai szerveződések, mint a Turú Szövetségbe tömörült Kiskunbajtási Törzs, vagy a MOVE, amiről már említést tettünk, vagy az Ébredő Magyarok Egyesülete Kiskunhalasi, tehát létrejönnek ezek is. Nagyon fontos volt, talán fel kellene már valakinek dolgoznia ezt is, vagy jobban foglalkozni ezzel. Én attól félek, hogy ennek egy része, ennek az egyesület iratanyagának már megsemmisült, mert ez részben azért működött a második világháború után is más formában, de a hadirokkantak, hadiőzvegyek és hadijárvák Országos Nemzeti Szövetségének Kiskunhalasi alapszervezete is létezett, ami én azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, hiszen mind az első, mind a második világháború után nagyon sok volt a hadi özvegy és a hadi árva itt Halason, és az ő segélyezésük, segítésük az egy nagyon kiemelt szociális feladat volt. Úgyhogy erről még kell beszélni. Ennek részben megvannak egyébként az iratai, fel kellene ezt is már nagyon régóta dolgozni. Aztán volt az Országos Frontharcos Szövetségnek is halasi szervezete, tehát nagyon sok minden nyilván létezett, a Levente Egyesület, nyilván volt cserkész mozgalomnak is különböző csapatai, vagy csapata itt Kiskunhalason. Úgyhogy nagyon sok mindenről lehetne beszélni, hogy mik jöttek létre. A Vörös Keresztnek a Fiók Szövetsége már nagyon régóta létezett, Halasa 1941-ben alapították, úgyhogy létrejöttek ezek a szerveződések, és ezeknek ugye voltak újságaik nagyon sokszor, nem mindig voltak nagyon hosszú életűek, valamint csak egy-két évet, vagy egy-két lapszámot élt meg, de mégis foglalkozott különböző ilyen szakterületeknek a tudományos, ismeretterjesztő híreivel, publikációival. Talán nagyon fontos szerepet töltöttek be itt Kiskunhalason ezek a szerveződések, és hát jött a szocialista, a kommunista időszak, és ezeket gyakorlatilag felszámolta. Sajnos részben már a polgári időszak alatt, amit polgárinak nevezünk így 1944 és 48 közötti időszakban is már felszámolnak, de több egyesületet itt Halason is. Főleg ugye azzal kapcsolatban, hogy nagyon sok helyen azért mondjuk úgy, hogy jobboldali volt a vezetőség, vagy jobboldalhoz kapcsolódott. Hát most itt ugye nem akarom mondani, hogy nyilván voltak olyanok, akik a Nyilasokhoz tartoztak, vagy különböző más szélsőséges szervezeteket, azokat nyilván felszámolták, de sajnos hát ilyen betegsegélyező egyesületektől kezdve korcsolja egyetlen át mindent felszámoltak, és hát minden egy kézbe kellett, hogy menjen. Egy párt volt, pártállam volt, és hát ez a civil szervezeteket fel kellett emiatt számolni, és ennek meg volt a különböző üteme. Erről még szerintem fogunk beszélni a későbbiekben, hogy zajlik ezeknek a civil szervezeteknek a felszámolása, elveszik a székházaikat, elveszik a vagyonukat, gyakorlatilag majdnem, hogy aláíratják a tagsággal, meg vezetőséggel, hogy ezt egyébként ők önként szeretnék, tehát, hogy van valószínűleg valami nagyon komoly kényszerítő erő is a háttérben, és hát ezzel egy korszak véget ér gyakorlatilag 1948-ra.
Azt így még a műsor végén meg tudnád-e mondani nagyjából, vagy gyors számolással, körülbelül mennyi egyesület volt a 20. század korábban, vagy elején, hogy mennyit hogy lehetne ezt összeszámolni körülbelül, így mindent összefogva, tehát ugye nem tehát külön.
Akikről tudunk, tehát akik biztosan aktívak voltak, mondjuk így a dualizmus időszakától, én azt nyugodtan merem mondani, hogy tehát tényleg aktívak, tehát nem csak egy ilyen papíron létező szervezet, az biztos, hogy volt egy 50 civil szervezet, egyesület, alapítvány, amelyik tényleg létezett, mozgolódott, szerveződött, székháza volt, újságot adott ki, bálakat szervezett, vagy egyáltalán megmutatta magát, és egy bizonyos szubkultúrát tudott képviselni a város előtt. Én azt mondom, hogy legalább egy 50 volt.
No, hát köszönjük szépen István, hogy ismét meséltél nekünk, és hát azt én külön köszönöm, hogy végre nem egy szomorú évfordulót említettél most meg, és hát én úgy gondolom, hogy azért, mivel ugye kicsit csúszott a műsor, ezért ebben a hónapban még egy adást majd csinálunk, hogy azért a rendszer meglegyen, úgyhogy akkor is várunk majd téged, vagy várlak úgymond, meg a hallgatók is, és a Hangalbumban pedig ugye keressük az adásainkat. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a lehetőséget.